Kedves hallgatóink! Vízvédelem tematikus napunk keretén belül beszélgetést hallhatnak Pierre Rabival, az ENSZ elsivatagosodás elleni vezető szakértőjével.
Pierre Rabhi mezőgazdász, filozófus, író, Dél-Franciaországban él. Egy észak-afrikai oázisban született 83 évvel ezelőtt. Az ENSZ elsivatagosodás elleni vezető szakértője. Kiszáradt és terméketlennek hitt területek sora vált virágzóvá a tanácsai alapján számos afrikai országban. Ökológiai alapú mezőgazdasági módszerének sikerei nyomán világméretű mozgalom bontakozott ki. Egyik könyvéhez Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész írt előszót, melyben így nyilatkozik róla. Ez az egyszerű életszentségű, tisztán és világosan gondolkodó ember, akinek költői szépségű nyelvezete izzó szenvedélyről tanúskodik, saját verítékével termékenyítette meg a meddőföldeket. Kedves hallgatóink, következzen most egy beszélgetés Pierre Rabhival. Kedves Pierre Rabhi, nagyon köszönjük, hogy elfogadta a Mária Rádió felkérését erre az interjúra.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Köszönöm szépen a felkérést.
Minek hatására kezdett a mezőgazdasággal, és azon belül is az ökológiai szemlélettel foglalkozni?
Disons que c'est la volonté.
Igen, az első dolog, ami szerepet játszott ebben, az az volt, hogy ahogy ön is említette, Algériában születtem, majd ezt követően Párizsban éltem, ahol megismertem azt a hölgyet, aki később a feleségem lett, és úgy döntöttünk, hogy Párizsból elköltözünk vidékre, egy tanyára Dél-Franciaországba, ez 1961-ben történt. És tulajdonképpen visszaszerettünk volna térni a földhöz, az anyaföldhöz. A második lépés ebben a folyamatban pedig az volt, hogy úgy döntöttünk, hogy a földet nem vegyszerekkel, kémiai anyagok segítségével szeretnénk megművelni, hanem visszatérünk a biológiai, a bio módszerekhez.
Honnan merítették ehhez a tudást, a szakismeretet?
J'ai appris bien sûr à travers des lectures, à travers
természetesen nagyon sokat olvastam erről, részt vettem tanfolyamokon, képzéseken, és megvolt a saját tapasztalatom is, hiszen ahogy dolgoztam a földön, egyre jobban megismertem, és így elegendő tudást tudtam összeszedni ahhoz, hogy aztán már később a saját területünket, a saját földünket tudjuk művelni.
Ennek a sajátos agroökológiai módszernek vagy szemléletnek ön szerint mi a lelke vagy a lényege, amitől ez működik, hiszen az ön esetében igen nagy sikert aratott, illetve nagy szép eredményeket ért el.
Tulajdonképpen ennek a módszernek az a lényege, hogy nem használunk semmilyen mesterséges anyagot, műtrágyát például, hanem tulajdonképpen csak azt folytatjuk, amit maga az élet tesz a földön. Elegendő megfigyelni a természetet, hogy hogyan működik. Vegyünk például egy erdőt. Az erdőket általában nem ültetik, hanem mégis léteznek, valahogy megszülettek, de nincsen ebben emberi kéz. Arra jöttünk rá a mi módszerünkben, hogy tulajdonképpen a természetben a szerves anyagoknak van egy átalakulási rendszerük, hogyha megfigyeljük, akkor a fáról levulló levelek is ősszel a földön átalakulnak, és egy olyan anyag lesz belőlük, amelyet humusznak nevezünk. Az erdőben is ugye ezt találjuk meg. És tulajdonképpen a biológiai gazdálkodásnál is ez inspirál bennünket folyamatosan, hogy a természetben az élettelen anyagokból hogyan lesz mégis élő. És ha azt nézzük, hogy ez az anyag, a humusz etimológiailag szó szinten honnan ered, akkor azt láthatjuk, hogy a humusz, a humanitás, az emberség, illetve a humilitás, az alázat mind ugyanabból a tőből fakad. Tehát ez egy nagyon nemes anyag, mely életet ad nekünk.
Lehet azt mondani, ha jól értem, hogy az ön agroökológiai módszerének az alapja a természetes, trágya, vagy a természetes, ugye itt a komposztra kell gondolni, ha jól emlékszem, vagy gondolom, tehát ugye ön mondta, hogy nem használ műtrágyát, tehát az állati és növényi eredetű humusztrágya gyakorlatilag, ez az alapja, ez a tápláléka, ez a tápanyaga az ön által termesztett növényeknek.
Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que
igen, pontosan erről van szó, amit ön is mondott. Mi a tanyánkon tartottunk állatokat, és ugye az állati ürülék az vagy a szalmára, vagy a fűre kerül. Ezt az egész anyaghalmazt mi egy fermentálási folyamatnak vetjük alá, ez lesz tulajdonképpen a komposzt, amiből később a humusz létrejön bizonyos baktériumok munkájának az eredményeképpen. Tehát a humusz az valójában a földnek a tápláléka, ugyanakkor nagyon fontos azt is tudnunk róla, hogy rengeteg vizet képes magában tartani, és ez ugye nagyon fontos, amikor a szárazság ellen küzdünk. Éppen ezért a tapasztalataink nagy részét Afrikának nagyon száraz területein szereztük, és ott tényleg bebizonyosodott, hogy ez egy olyan fajta természetes trágya, amely amellett, hogy nagyon sok vizet tud magában tartani, táplálja is a földet.
A másik nagy kérdés ugye a vegyszermentes szemlélettel kapcsolatosan, hogy a növényvédelmet hogy lehet megoldani vegyszerek nélkül? Hogyan sikerült ez önnek?
Alors déjà il faut dire que une plante qui est nourrie.
Mindenek előtt szeretném azt elmondani, hogy egy olyan növény, amely biológiailag, ami alatt azt értem, hogy az életnek, a természetnek a törvényszerűségei szerint megfelelően van táplálva, az sokkal kevésbé lesz beteg, sokkal kevésbé vannak problémák vele. Ugyanakkor, ha mégis történik valami, akkor vannak olyan akár növényi, akár ásványi anyagok, például mi nagyon sok algát használunk, tehát olyan termékek, amely nem szintetikusan készült termékek, hanem természetes dolgok, amelyek segíthetnek abban, hogy meggyógyítsák a növényt, illetve mind a rovarok, mind a rágcsálók elleni küzdelemben is hasznosnak bizonyulhatnak.
Ez a módszer mennyire hatékony? Itt gondolok itt arra, hogy ugye ön többször felemelte szavát az ipari vegyszeres, illetve műtrágyát alkalmazó mezőgazdasági forma ellen. Teljesen ökológiai szemléletű mezőgazdasági művelésre vajon a világ alapvetően át tudna állni? El tudná látni az emberiséget ilyen módon termelt elegendő minőségű és mennyiségű táplálékkal?
Abszolút. Absolument, parce que l'expérience qui a été...
Igen, teljes mértékben, és a tapasztalataink is azt mutatják, amelyeket ugye, ahogy már említettem, nehéz helyzetben lévő afrikai országokban szereztünk főleg. Erről egyébként írtam is egy könyvet, amely Franciaországban, amikor megjelent, akkor maga a francia mezőgazdasági miniszter állt mellém ebben a témában, és a könyvem díjat kapott, amely azt jelentette, hogy a benne lévő tartalmakat egy hivatalos szerv is elismerte, jóvá hagyta, és ezzel együtt kihangsúlyozta a módszernek a hatásosságát, a hatékonyságát. A tapasztalatainkat többek között a Száhel területén, illetve szegény területeken szereztük, ahol ugye nincsen az embereknek pénzük, hogy műtrágyát vagy mesterséges növényvédőszereket vásároljanak. Ennek ellenére mégis sikerült ott virágzó mezőgazdaságot létrehozni. Ezt a könyvet egyébként, amelyben magát a módszert leírtam, hogy megmaradjon az élet címmel olvashatják Magyarországon, és a művemet a nőknek ajánlottam, mégpedig azért, mert azok a nők, akik ezeken a területeken dolgoznak, rendkívüli bátorságról tesznek tanúságot. Összességében azt tudom mondani, hogy az, hogy a könyvemet és a módszert hivatalosan is elismerték, a módszert és annak hatékonyságát, az egy nagyon fontos szempont, és többek között Burkina Faso-ban maga az elnök is felkért arra, hogy esetleg lehetnék mezőgazdasági miniszter, hiszen látta, hogy amit csinálunk, az jót tesz a földnek, elégedetté teszi a dolgozókat, és nem kell rengeteg pénzt költeni mesterséges műtrágyára és tegyi anyagokra a föld műveléséhez.
A víz világnapja kapcsán beszélgetünk most. Ugye a víz is, tehát a tápanyagon kívül, illetve a növényvédelemen kívül, ugye a víz az egyik alapvető tényezője a mezőgazdaságnak. Ugye önnek óriási tapasztalatai vannak, illetve hát rendkívül nagy sikert ért el az elsivatagosodás ellen, illetve a szárat, ráadásul a kifejezetten rendkívül nagy szárassággal sújtott területeken. A vízzel kapcsolatban mi az üzenete a világnak? Hogyan tudunk ökológiai szempontból helyesen gazdálkodni a vízzel, és főleg sikeresen?
C'est une question extrêmement importante. Il y a pas longtemps,
Igen, nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, amit most föltett. Szeretném elmesélni, hogy nemrégiben felkeresett engem egy újságíró, aki pontosan a vízről készített egy kutatást, egy nagyobb anyagot, és amikor először találkoztam vele, akkor azt mondtam neki, hogy hölgyem, ön is vízből van. Mi mindannyian vízből vagyunk, tehát a víz maga az élet, a mi életünk tulajdonképpen, egy összetevőnk, és ezt soha nem szabad elfelejtenünk. A biológiai gazdálkodásban, illetve egyébként is én úgy gondolom, hogy a víz egy Isten adta dolog, egy szent dolog, amit nem szabad pazarolnunk, nem szabad szennyeznünk, mert tényleg maga a teremtő bocsátotta a mi rendelkezésünkre, és számomra a víz tisztelete egy szent dolog. Nagyon sok olyan ország van, ahol rendkívül jelentős a vízhiány, és ha arra gondolunk, hogy a víz esetleg idézőjelbe téve mérges lesz, dühös lesz, akkor nagyon nagy pusztítást is tud végezni, ugyanakkor akkor is tud pusztítani, hogyha hiányzik. Ez egy olyan folyékony anyag, ami nélkülözhetetlen az életünkhöz, és éppen ezért egy odafigyelő, meggondolt vízkezelésre, vízhasználatra van szükség, nem elfelejtve azt, hogy ez tulajdonképpen egy szent dolog.
Az ön ökológiai szemlélete nem csak a fenntartható mezőgazdaságra, hanem az élhető emberi életre, az emberi közösségekre, a fenntartható emberléptékű gazdaságra is kiterjed. Melyek a legfontosabb elemei ennek az átfogó szemléletnek?
C'est-à-dire que vous voyez, il y a eu récemment.
Nemrégiben ugye megjelent egy olyan vírus, amely világméretűvé vált, és ez számomra egy nagyon-nagyon fontos üzenetet adott, mégpedig azt, hogy mindannyian törékenyek vagyunk. Nem vagyunk annyira erősek, annyira hatalmasak, mint ahogy gondoljuk magunkról. Elképzelhetünk egy sokkal rombolóbb, egy sokkal halálosabb vírust is, és azzal szemben is teljesen tehetetlenül állnánk. Úgy gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy vigyáznunk kell a környezetünkre, vigyáznunk kell az életünkre. Be kell fejeznünk azt, hogy folyamatosan romboljuk a bolygónkat, elpusztítjuk az erdőinket, szennyezzük a tengereket, a földet. Tehát tulajdonképpen azt az életet tesztünk tönkre magunk körül, amelynek mi magunk köszönhetjük az életünket. Nagyon fontos, hogy az emberek tudatában egyfajta ébredés, egyfajta ráébredés jelentkezzen arra, hogy az élet az egy szent dolog, és tisztelnünk kell azt, amelyet kaptunk, hiszen éppen ezt teszi lehetővé azt, hogy mi is itt élhetünk ezen a földön. Különben eljutunk oda, hogy teljesen el fogunk tűnni minden körülöttünk, éppen azért, mert nem tiszteltük ezt az életet, amit kaptunk.
La vie telle qu'elle doit l'être.
A föld lakosságának több mint a fele ma városokban él, beton és aszfalt tengerben. Ön szerint mit tehet egy hétköznapi városlakó ember ma a teremtett világ védelméért?
C'est difficile d'habiter les villes.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert mondhatni, hogy szinte lehetetlen dolog egyszer városban élni, és a teremtett világot védeni, őrizni. Ugye a városban az emberek be vannak zárva, nagyon sokszor a lakásukban, néhány négyzetméteren élnek, rengeteg épület van, amelyben rengeteg ember van, és ezek az emberek nem rendelkeznek földdel, nem rendelkeznek természeti területekkel, tehát ha ilyen szempontból nézzük, akkor olyan nagyon sokat nem tudnak tenni, ugyanakkor részt vehetnek olyan szervezetek munkájában, akár önkéntesként, akár pénzügyi támogatással, amelyek a természetvédelmet, a teremtésvédelmet mozdítják elő. Én úgy gondolom, hogy a város az tulajdonképpen egy anomália, hiszen ez a rengeteg ember, akik az égig érő épületekben élnek, olyan körülmények között vannak, amelyet én egyáltalán nem tartok jónak, és nem helyesnek. Úgy gondolom, hogy ezek a feltételek összeegyeztethetetlenek az ember megfelelő életkörülményeivel.
Ön szerint lenne arra lehetőség, hogy ezek a városi struktúrák valamelyest közeledjenek valahogy a természethez?
Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk most ilyen szempontból, hiszen a városokat főleg akkor építették, amikor egyfajta általános jólét jellemezte a világot, főleg a nyugati világot, hiszen meglehetősen nagy volt az anyagi jólét, megfelelőek voltak a fizetések, szinte alig volt munkanélküliség, tehát tulajdonképpen minden rendben működött. Ugyanakkor az erőforrásokat és az anyagokat a harmadik világból hoztuk, hiszen gondoljunk arra, hogy Európában nem nagyon vannak kőolaj lelőhelyek, és ezek nélkül a harmadik világbeli források nélkül Európa ugye nem tudna ott tartani, ahol most tart. Hát úgy gondolom, hogy tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy újra szervezzük az egész emberi rendszert, ha mondhatom így, és ennek nem a városok a megoldásai. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy nagyon sok olyan növény, olyan fajta vetőmag van, ami eltűnik a föld színéről, a természetes földterületeket beépítik betonnal, vagy szennyezik a talajt, a víz az egy rendkívül nagy probléma, a levegő szennyezett, tehát minden olyan feltétel együtt áll ahhoz, hogy egy nagyon rossz irányba sodródjunk, és tulajdonképpen az üdvözítő megoldást akkor fog eljönni, hogyha újra gondoljuk és átalakítjuk a természethez való kapcsolatunkat olyan mértékben, hogy tényleg újra mi legyünk, ha mondhatjuk így, a haszonélvezői annak az élő gazdagságnak, amely a túlélésünket biztosítja. Úgy kell visszatérnünk a természethez, hogy nem feledkezünk el arról, hogy ez az életnek az alapja, ami biztosítja azt, hogy mi továbbra is itt élhetünk ezen a földön. Ha ezt nem tesszük meg, akkor egy nagyon nagy katasztrófába fog torkollani ez a helyzet.
Ön hívő emberként mit gondol, milyen véleménnyel van Ferenc pápa Laudato Si kezdetű teremtésvédelmi enciklikájáról?
Teljes mértékben egyetértek ezzel az enciklikával. Ugyanakkor ezt szeretném elmondani, hogy én nem vagyok gyakorló hívő a szószoros értelmében. Kereszténynek gondolom magam, Krisztus üzenete, amely maga a szeretet, teljes mértékben azonosulni tudok számomra. Ez a legfontosabb. Függetlenül bármilyen vallástól, én nem is tartom magam valamelyik valláshoz tartozónak. Mikor megszülettem, akkor még muzulmán voltam. De úgy gondolom, hogy a szeretet üzenete nem vallásspecifikus, ugyanakkor ez az egyetlen, amely tulajdonképpen a teljes igazságot, a teljes üdvözítést elhozza nekünk, és ez az egy olyan dolog, aminek ereje van abban, hogy meg tudjuk változtatni a világunkat. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy én nem csak a fele barátom szeretetéről beszélek itt, hanem szeretnünk el az életet, szeretnünk el a természetet, a fákat, a madarakat, az eget, tehát nem csak az emberi szeretet, hanem a szeretet általában mindenfelé, amely tulajdonképpen körülvesz minket, hiszen ami körülvesz minket, az Isten alkotása. Számomra az ökológia azt jelenti, hogy szeretem azt, amit Isten alkotott, tulajdonképpen ezt a gyönyörű bolygót, amelyre lehetővé tette azt, hogy éljünk, és ezt szeretném a továbbiakban is hirdetni.
Kedves Pierre Rabbi, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és megosztotta tapasztalatait, gondolatait a Mária Rádió hallgatóival.
beaucoup à vous.
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Beszélgetést hallhattak Pierre Rabival, az ENSZ elsivatagosodás elleni vezető szakértőjével. Teremtésvédelmi tematikus napunk 20 óra 16 perckor folytatódik.